Brázágoston Sámuel a Nézőpontcsoport és Pulai András a Publikus Intézet vezetője az Inforádió arénájának vendége. Jól kalkulált-e vajon a kormány a CEU ügyben meg a civilek ügyében az ellenzéki pártok reakcióival, vagyis azok segítik-e a céljait?
A kormány céljait, vagy a... nem látom úgy, hogy az ellenzék segítené. Az első körben talán úgy látszódott, hogy a CEU ügyben segíti a liberális elit azokat a szokásos reakciókat mutatta, amiket ilyenkor szokott, és így pavlói módon reagált arra, amit a kormány kitervelt és elétett. De úgy tűnik, hogy ahogy is beszéltük az első részben, az eset túlmegy azon, hogy a CEU bezáródik-e vagy sem. Itt egy általános politikai elégedetlenséget lehet becsatornázni ebbe a történetbe. Nem véletlenül hangzott ott, kiabálták a tüntetéseken az elmúlt napokban a jeleneket, Ruszkik haza, meg Orbán takarodj, és most csak a legfinomabbakat mondtam, de ezek messze túlnyúlnak azon a problémán, már az oktatás problémán is túlnyúlnak, és az látszódik, hogy van egy olyan társadalmi réteg, akit én ugye középosztálynak neveztem a beszélgetés elején, aki egy ilyen relatív jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező, egyébként nem feltétlenül ellenzéki szavazó réteg, akihez ezen ügyek okán az ellenzék érdemben tud szólni, és a közöttük meglévő, vagy ebben a csoportban meglévő hitelességi válságán valamennyire tud enyhíteni.
És a Jobbik? Brázágoston?
Még mielőtt erre válaszolok, hadd legyek neved személyes sértésnek, de hadd legyek annyira kritikus, hogy ezt a vágyvezérelt elemzés kategóriájába sorolnám, hiszen még a Publikus Intézet, és nem csak a Nézőpont Intézet kutatási eredménye szerint is a Fidesznek nőtt a támogatottsága, tehát azok a középosztálybeli nem ellenzéki szavazók, akik most a CEU ügy kapcsán átálltak volna az ellenzék táborába, mert betelt náluk a pohár. Tudom, hogy a nyilvánosságban egy-egy ilyen szereplővel, CEU-s oktatóval lehet találkozni viszonylag sűrűn, de ez a társadalom kutatás vagy a közélemény kutatások egyáltalán nem igazolják vissza, tehát nincsen a Fidesz táborában csökkenés, nincsen ilyesmi hatása. Nem igaz az a tézis, amit te az első fél időben felállítottál, hogy itt a középosztály mozdult volna meg egy emberként, és átrendezni ez bármilyen mértékben a párt preferenciát.
Azt nem is mondtam, hogy átrendezi a párt preferenciát, én csak azt mondtam, hogy a fortyog a mélyben valami, ami esetleg átrendezheti a párt preferenciát. Én azért a Publikus esetében legalábbis megvárnám az áprilisi adatközlést, ami ezért pár héten belül várható, és ami egyébként már magában fogja foglalni a CEU elleni tüntetés eredményeit is.
Jó, én akkor ezt csak a Nézőpont nevében mondtam, meg a Publikus márciusi adataiból levonva. A Publikus méri a legrosszabb eredményeket most is a Fidesznek, tehát a kutatóintézetek összehasonlításában, tehát remélem ez már nem fog csökkenni, de tegyünk erre most pontot, az eredeti kérdésre válaszolva a Jobbik esetében szerintem jól mutatta a válságát, az identitás válságát ennek a pártnak az elmúlt néhány hét megint, tehát egy számukra kedvezőtlen téma volt ez, mert Vona Gábor kommunikációja, Torockai László, Vona Gábor által jelölt alának kommunikációjával teljesen ellentétes volt, és a Jobbik szavazótáborának is a véleménye a pártelnök megvilágosodását követő kialakult kommunikációjával ellentétes volt, tehát a CEU ügynél rosszabb nem történhetett volna a Jobbik akkor, amikor megindította a plakát kampányát a kormány ellen, amikor az első negyed év rossz eredményei után próbált kísérletet tenni, hogy átvegye a kormány ellenes fő erő pozícióját, akkor ez a CEU ügy pont elvitte a figyelmet a Jobbik kampányáról. És mondom még egyszer, túl azon, hogy a napirendre nem sikerült a Jobbiknak áttörnie minden terve ellenére, jól rámutatott az ügy arra, hogy a párton belül alapvető stratégiai és értékkérdésekben vita van, vagy ellentétes pozíciók vannak. Tehát ezért ezt láthattuk a különféle nyilatkozatokban.
Azon ünnepi pillanat van, hogy jó részt egyetértünk, hogyha azon számolunk, hogy ki lehet a nyertese ennek a CEU-nek, akkor azt gondolom, hogy részben a Fidesz, hiszen egy gumicsontor rágódik a teljes magyar nyilvánosság, hiszen a CEU úgy azért értékelhető így is, mert hogy nem arról beszélünk, hogy egyébként az egészségügyben milyenek az állapotok, hogy az oktatásban milyenek az állapotok, erről kicsit beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy milyen jogi csúrcsavarás zajlik éppen jogi ügyben.
Kedves tüntetők, menjenek haza, hiszen gumicsontról van szó, tudtuk meg Pullai Andrásról.
Ez kicsikét összetettem azért ez a kérdés ennél. Ugyanúgy a baloldal is, és a baloldali ellenzék is nyertese lehet ennek a történetnek, hiszen ugyanazokat a kritikákat fogalmazza meg, amelyeket most a tüntető fiatalok és kevésbé fiatalok teszik, és egy kicsikét, hogy mondjam, közelebb kerülhet egymáshoz ez a két csoport. Viszont a Jobbik az jó eséllyel vesztese lehet ennek az egész sztorinak, hiszen nyilvánvalóvá vált újra az identitásválsága, ami már az elmúlt, nem tudom, fél-egy évet nagyjából jellemezte, és kiénekelte ismét a szájából a nem tudom, mit szokás kiénekelte?
Sajtot.
Ezt a szót kerestem. Ez a történet. A két vezetőnek az egymással való ellentétes kommunikációja szintén nem segített. Nyilván közben vonna építi fel az Orbán elleni valószínűleg őszre idézített nagy támadást ezekkel a különféle utalásokkal az ő ügynök múltjára, esetleges ügynök múltjára, bocsánat, illetve a külföldön tárolt esetleges vagyonelemekre. Nyilván nem tudjuk, hogy ebből mi lesz, de az kétségtelen, a Jobbik most ebben a sztoriban sem áll jól, ahogy egyébként a olimpiai népszavazás ügyéhez sem tudott hozzászólni, a kvóta népszavazásból is kimaradt, és az elmúlt hát nagyjából egy évnek az összes fontos politikai ügyéből kimaradt, annak oká, hogy van egyfajta identitásválság.
Brázák Ostonnak a gumicsont megjegyzésére, mármint hogy Pulai András gumicsontját fölhozta. Jó-e a kormánynak egy ekkora tüntetés, vagy nem jó?
Én az előző fél időben próbáltam mondani, hogy ezek a tüntetések adottságok, tehát minden év tavaszán, hogyha visszagondolunk, volt valami tüntetés a kormány ellen.
Úgy is lesz?
Persze kiörül annak a tüntetés van. A legjobb az, hogyha mindenki elégedett a kormány munkájával, és akik nem szimpatizálnak a miniszterelnökkel, csak otthon maradnak, de talán nem is szavaznak az ellenzékre, hogyha ilyen egyoldalú idealizmusból követjük, vagy közelítjük meg az eseményeket. Ez egy adottsága a politikának. A versengő politikának, hogy az ellenzék az megpróbál a kormány ellen tüntetést szervezni. Magyarország specialitása, hogy az ellenzék olyan állapotban van, hogy képtelen ezeket a protest hangulatokat hitelesen összefogni, képtelen az élére állni ezeknek a tüntetéseknek, és ezért szükségszerűen mindig az ellenzékkel ugyan szimpatizáló, de az ellenzékhez szervezetileg nem kötődő kezdeményezésekről van szó, amelyek azonban nem rendelkeznek hosszú életciklussal, mert minden évben más szervezet szervezi meg ezeket a tüntetéseket. Ez a versenyhelyzetet torzítja, tehát nem, Magyarországon nem két pártrendszer van, két versengő párt, ahol a ellenzékben lévő nagy párt megszervezi a kormány elé nagy tüntetést, hanem van a politika tudomány, mondja, hogy domináns pozícióban a kormánypárt, és egy fragmentált, többoldalú ellenzék küzd ellene, és ez a fragmentált, többoldalú ellenzék is hitelességi válságban van, ami miatt nem tud, ahogy előbb mondtam, a protest hangulat élére állni, és egy CEU tüntetést nem szervezhet meg az MSZP, mert akkor a tüntetőknek valószínűleg egy jelentős része azt mondaná, hogy MSZP tüntetésre nem megyek el.
De beszállni se szállhatott volna, mert ezt nehezebb elképzelni, hogy Vona Gábor egy Soros György alapította egyetemért szónokolni fog. De Botka László se? Miért nem csapott bele?
Hát ez az, valószínűleg azt mondták volna a szervezők, hogy politikus ne próbáljon ráülni a hullámokra, és ne próbáljon profitálni egy ilyen kezdeményezésből. Mondom még egyszer, beszédes, az ellenzék állapotáról nagyon sokat elmond, hogy ezeket a tüntetéseket nem ők szervezik meg.
Nem is véletlenül mondtam azt, hogy ez lehetőség a baloldali ellenzék számára arra, hogy közelebb kerüljön ahhoz az ellenzéki csoporthoz, és itt nem egy szervezett csoportra gondolok, hanem egy társadalmi csoportra, aki kormányváltást szeretne, de nem gondolja azt, hogy erre mondjuk az MSZP vagy a baloldali ellenzék valamiféle együttműködése képes. Nyilvánvalóan hátrányban van, mert időileg nem áll jól az ellenzék abban, hogy ezt a távolságot csökkentse, alig egy év van a választásokig, lehet, hogy kevesebb, mint egy év van már csak a választásokig. De azt azért ne felejtsük el, hogy például a parlament előtti eseményekkor, amikor a tömeg azt követelte, hogy kerüljön vissza az EU zászló a parlamentre, parlament épületére, akkor Kunhalmi Ágnes MSZP-s képviselő tette ki azt az EU zászlót, és hatalmas üdvrivalgás követte, majd utána lement a tömeg közé, és egy megafonba szólt, amikor már nem volt akkora üdvrivalgás, viszont nem is utasította el a tömeg meg Kunhalmi Ágnest, aki amellett
áttörés. Ugye
nem nevezném áttörésnek, az már szerintem egyébként valami áttörés, hogy egy MSZP-s politikus, aki oktatáspolitikus, meg a budapesti elnök, tehát nem valami zsékategóriás politikusról beszélünk, ő érdemben tudott szólni a közönséghez, és egy szimbolikus ügyet végig tudott vinni, és egyben, már ott helyszínen természetesen, egyben az EU zászló kitevésével a parlament épületére a tömeg kezdeményezését beváltva azt is üzente szimbolikájában, hogy vannak azok a civil kezdeményezések, amelyeket csak a politika tud megvalósítani.
De ezt mindig a politikusok mondják. Ezt a civilek nem szokták mondani, hogy a politikusok tudnak csak dolgokat elintézni. A civilek azt szokták mondani, hogy nem tudtátok elintézni, majd mi.
Egyre több olyan civil hangot hallan, akik azt mondják, hogy most már érdemes összefogni. Nem emlékszem, hogy kivel van, valakivel olvastam egy ilyen interjút. Arra sem emlékszem, hogy hol. De
talán igaz se volt.
Talán a 168 órában, de nem tényleg nem vagyok benne teljesen biztos. Ahol ők tényleg azt pedzegették ezek a civil vezetők, hogy most már tényleg érdemes lenne megtalálni az utat ahhoz az ellenzékhez, aki több-kevesebb hitelessége, de mégiscsak azokat az eszméket, elveket, gondolatokat képviselő, amiket ők. Ezt a harcot meg kell vívni a baloldali ellenzéknek, hogyha komolyan gondolja a szerepét a 18-as választásokkor. Egyébként azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb ezek a szavazók ott fognak kikötni, ezt a szavazóknak a jó része ott fog kikötni, csak az a kérdés, hogy mikor. Hogyha a választás előtt egy hónappal vagy egy héttel, az nyilván nem tesz jót a baloldalnak a politikai építkezésben. Hogyha ezt most az elkövetkező időszakban, ott esetben a nyár elején, vagy mondjuk az ősz, szeptember előtt, amikor jó pár politikai döntés azért meg fog születni a baloldalon, hogyha az előtt történik, akkor sokkal könnyebb helyzetben lesz, és sokkal lendületesebben fog tudni neki futni 18-hoz. De abban szinte biztos vagyok, hogy ezeket a szavazókat meg fogja kapni az ellenzék, csak az a kérdés, hogy ez mikor fog odaáramlani.
Meg az a kérdés, hogy ki az ellenzék, mert az ellenzék oldalán is természetesen versengés van.
Igen.
Én soha nem mondtam, hogy ne próbálta volna a baloldali ellenzék ezeket a kormányellenes tüntetéseket kihasználni és rácsatlakozni, tehát Kunhalmi Ágnes felszólalását is abból a szempontból értékelni, hogy ő próbálkozik, ő és a pártja, vagy a baloldali ellenzéki pártok próbálkoznak ezzel, csak ez igazán nem sikeres. Egy mikrofon engedély egy tüntetésen nem azonos azzal, hogy becsatornázza a protest hangulatot a saját táborába egy párt. És itt ez történt.
Az elutasítottságot csökkenti, tehát ugye ez az első jó lépcső, vagy a többen
legyünk optimisták
a becsatornázáshoz.
De egy hosszú lépcső soron az első lépcső, amit jobban lehetett látni, hogy ezek az ellenzéki pártok versengenek egymással. Azért a Momentum, amiről ugye az olimpiai kezdeményezés megakadályozása, vagy pályázat megakadályozása óta nagyon hallani nem lehetett, az beadott egy újabb népszavazási kezdeményezést a CEU megmentése érdekében, tehát láthatóan a baloldali ellenzéki pártok, amelyek ezzel a hitelességi válsággal küzdenek, és amelyek az olimpiai pályázat megakadályozása után eszméltek arra, hogy a Momentum valójában nem partner, hanem versenytárs, ami velük szemben is indulni akar, azok ebben a kérdésben is egy versenytársat találtak, és láthatóan ezt a szavazói tömböt, ami létező és komoly szavazói tömb, többen is megpróbálják megszólítani.
Azért a Momentum az nem biztos, hogy a baloldali ellenzéknek a része. Ráadásul egy olyan szervezet, aki kijelentette, hogy 18-ban nem igazán lehet kormányt váltani.
De leindul a választáson.
Azt a baloldali közösség nem hiszem, hogy be fogja fogadni, de gondolom, hogy ők sokkal inkább számítanak a Fidesztől lecsorgó szavazókra, esetleges lecsorgó szavazókra. Én nem gondolom, hogy olyan sok van egyébként a Fidesztől lecsorgó szavazó, de mégis ők értékvilágukban, megnyilatkozásukban sokkal inkább jobbra pozícionálják magukat, és sokkal inkább azt gondolják, hogy az a baloldali értékvilág, amit a többi párt megjelenít, az azért tőlük távol áll. Nyilvánvalóan azt is látják, hogy az a médiaközeg segíti őt, aki ebben az értékvilágban elkötelezett, és nyilván azok a szavazók, akik talán könnyebben megszerezhetőek, viszont ezzel nem történik más, hogy csak az ellenzéki torta osztódik újra, ami hát ugye a nap végén, sőt már most is, de a nap végén különösen kontraproduktív. Úgyhogy a Momentumnak a szerepét ennyi nem értékelném túl, ráadásul márciusban mi 1%-ra mértük őket, és az összes megkérdezett körében 2-re a biztos szavazók körében, és azt is látjuk, hogy a Momentum bázisa, bocsánat, bázisa, aztán túlzás, de a Momentum szavazói azok nem nyúlnak bele sem az MSZP, sem a Jobbik, sem a Fidesz, és furcsa módon a bizonytalanok táborában se, tehát ők az ellenzéki kis pártoktól szedték el azt 1% pontnyi szavazót nagy valószínűséggel, nyilván ilyen kevés esetszámmal, jelen számmal még nem könnyű pontos elemzést végrehajtani, de nagyjából ez a kép rajzolódik ki. Persze nyilván logikusan átsingóznak a Fidesztől lecsorgó szavazatokra, valószínűleg ilyen nagyon sok nem lesz, bár ugye pont most a CEU tüntetés mutatja meg azt, hogy azért jó pár Fidesz szavazót, vagy KDNP szavazót is el lehet bizonytalanítani. Nem gondolom azt, hogy csak az a két emblematikus arc, aki a nyilvánosságban is vállalta a Fidesz szavazó CEU politikus, vagy CEU professzorra gondolok, illetve a KDNP-ből kivált politikai, a KDNP ifjúsági szeretetéből kivált politikai vezetőre gondolok. Azt gondolom, hogy ők csak a jéghegy csúcsa, és vannak akik jó pár, akik úgy gondolják, hogy az ő jövőjük került ebben a történetben veszélybe. A Momentum ezekre a szavazókra joggal startol rá. Kérdés az, hogy a népszavazási intézménye az másodjára, harmadjára, negyedjére, ötödjére mennyire lesz szexi, és mennyire lesz egy izgalmasan meglovagolható történet.
Hú, sok állítás hangzott el, egy-kettőt hat korrigáljak, mert szerintem nagyon nagy tévedés és önállítás, hogyha azt gondolod, hogy a Momentumnak bármi esélye van a jobboldali szavazók megszólítására.
Ezt még nem tudjuk szerintem.
Hát de kicsi ellentmondás volt két állításod között. Egyrészt azt állítottad, hogy a jobboldali szavazókat szólíthatja meg, másrészt azt állítottad, hogy a...
Ott volt a feltételes mód.
Másrészt az 1-2%-ot, amit említettél, egyébként mi is ezt mértük a Momentumnak, azt a baloldali ellenzéki pártoktól hódította meg, akkor hogy is van ez, hogy létezne olyan párt, ami az Együtt és a Párbeszéd Magyarország számára kihívástől hódította a szavazókat, majd a következő lépésben a Fidesztől is elfog. Én emlékszem, amikor 4 évvel ezelőtt Bajnai Gordonék is erre pályáztak, a magyar politika logikája alapján nagyon-nagyon nagy az esélye annak, hogy egy ilyen kezdeményezés, egy ilyen szándék, az teljesen megalapozatlan. Egyszerre nem lehet két lovat egy fenékkel megülni, tehát nem lehet a Szigetvári Viktor Együtt pártjától és a Orbán Viktor Fideszétől szavazókat elcsábítani. Itt olyan éles szakadék van a két párt között, átjárhatatlan szakadék, amit nem lehet. Tehát, hogyha az ellenzéktől, a baloldali ellenzéktől csábít el szavazókat, akkor nem fog a Fidesztől elcsábítani, ilyeneket nem lehet. A baloldali média által, egyébként pont Soros György által tulajdonolt médiában megjelenő személyek, ugye a 444-en volt egy interjú például a KDNP-ből kivált fiatal hölgyel, azért azt az interjút érdemes elolvasni, hogy a hölgy nem lépett be a KDNP-be, és a szülei kifejezetten MSZP-sek voltak, és egyáltalán nem hogy úgy mondjam, a törzsszavazói párologtak el a KDNP-nek ennek hatására. Tehát mindig lehet...
A törzsszavazót azért magam sem gondoltam.
Mindig lehet példákat felhozni, amelyeknél egy elemzőnek szerintem nagyon vigyáznia kell, hogy abból levonjon nem messze menő következtetéseket, szavazói tömbökről szóló következtetéseket, vagy ezeket egyedi eseteknek minősítse. Én nagyon határozottan azt állítom, hogy ezek egyedi esetek.
Bocsánat, de nemzeti konzultáció is zajlik, és nem szeretnék úgy tenni, mint hogyha ez nem ütötte volna meg az érdeklődés szintjét. Ez mire való most?
Én nem vagyok benne biztos, hogy megütötte az érdeklődés szintjét, de még mielőtt erre válaszolnék, azt írhat mondjam, hogy azt nem gondolom, hogy a Momentum esetében ez egy sikeres, én csak azt mondom, hogy a Momentum mire készül, mit tervez. Elemzői szemmel néztem ezt. És akkor rátérve az eredetileg feltett kérdésre, nyilvánvalóan a kormány megint mindent megtesz, hogy felemelje ezt a nemzeti konzultációt arra a szintre, hogy átussa az inger küszöböt, és ugye természetesen teleplakátolja vele az országot, és próbálja a figyelmet abba az irányba irányítani.
Minden háztartást megkapta.
Persze, minden háztartást megkapta, és aztán a 90%-uk abban a pillanatban ki is suhintott a szemetes kukába. Ugye megint ott azt látjuk, hogy ez a negyedik, ötödik próbálkozás ebben a kérdésben. Lehet, hogy jó frissíteni az adatbázist, és lehet, hogy pár értékes információ ebből kiszedhető, de nem látom azt, hogy ez már ugyanazokat a hullámokat verné, mint amit az első, meg a második, meg az esetben a harmadik vert. Ráadásul van valami kreativitás azokban, hogy hogyan fogalmazza meg a kormány ezeket a kérdéseket. Itt azért sikerült annyira átesni a lónak a túlsó oldalára, és olyan már-már az értelmezhetőség határát súroló kérdéseket, és azokra adott kamuválaszokat összerakni, amelyekkel szerintem nem igazán tud mit kezdeni a törzsbázison senki, a törzsbázison kívül senki, tehát nyilván arra jó, hogy valamilyen szinten összerántja a bázis, és egy kicsikét ráfrissít erre, de ennél többet én most ebben nem látok vele.
Először is rögzítsük, hogy ez nem egy pártnak a konzultációja, tehát nincs semmiféle adatbázis frissítés, ez egy állami akció, ami azt jelenti, hogy az engedélyt lehet adni az adatok későbbi felhasználására, de ez semmilyen pártnak a listájához később nem kötődik.
Ez másrészt, az Yandex történettel volt benne egy pici baki.
Ezt elismerem, tehát ez egy szerencsétlen dolog volt ebben a formában. Azt is hozzá kell tenni, hogy a túlértelmezési és összeesküvés elméletek számára kiváló talajt jelent, tehát a valóság és a vélemény az itt eltér, de egy szimbolikusan rossz apróság volt. Visszatérve arra, azt, hogy hogyan kell megítélni ezt a nemzeti konzultációt, ahhoz azt kell megnézni, hogy mi volt a kormánynak a célja ezzel, és a sikerességét, az eredményességét szerintem ebből a szempontból érdemes vizsgálnunk. Ha az a sikerességnek a kritériuma, hogy hányan tölti ki, akkor lehet, hogy valóban egy harmadik, negyedik nemzeti konzultáció nem a legjobb eszköz, mert van egy kopási jelenség minden ilyen megismételt akció után. Ha viszont az volt a célja a kormánynak, hogy az ő témáiról szóljon 2017 tavasza is, migrációról, Soros György befolyásáról, a nemzetközi szervezetekről, az Európai Unió jövőjének vitájáról, föderális állam befolyása Brüsszelnek, és így tovább, és így tovább, akkor pedig a nemzeti konzultáció csak egy eszköz ennek a célnak az elérésében. A május 20-áig kell leadni, addig ezekről a témákról lehet beszélni, és ez a kormány számára bőven elegendő, tehát azt akartam csak hangsúlyozni, hogy a cél, az elérendő cél az nem az, hogy sokan töltsék ki a nemzeti konzultációt, hanem a sok kitöltés által is ezekről a kormány számára fontos témákról legyen szó, és annak az esélyét én elég magasra teszem, hogy ezt a célt el fogja érni a kormány, hiszen a nemzetközi körülmények is láthatóan kedvezőek számára. Törökország minden pillanatban fenyeget a migrációs hullám újra elindításával. Brüsszel részéről láthatóan csak a CEU törvény kapcsán ismét ugyanabban a folyóban lépkednek, mint az elmúlt 7 évben. Oly sokszor megint lesz európai parlamenti meghallgatása, talán a miniszterelnök is részt vesz rajta, tehát déjà vu érzése van az embernek, nagyon hasonló reakciókra lehet számítani, és ezek a nagyon hasonló reakciók, az ismétlődő események éppen ezért kedvezőek a kormánypárt és a kormány számára is, mert mondom még egyszer, a számára fontos témákról szól a közélet.
Nem hiszem, hogy ezt a nemzeti konzultáció alakítja. Az elmúlt jó pár hónapban érdemben napirend alakító képessége egyedül a CEU bezárós törvénynek volt, semmi másnak nem. A nemzeti konzultáció sem ütött át az inger küszöböt, és szerintem nem is fogja. Nem látom azt, hogy ez érdemben befolyásolna a diskurzus. Persze, hogy a Törökország felmondja a migrációs egyezményeket, az fogja, de akkor sem a nemzeti konzultáció fogja, hanem Törökország. Akkor, hogyha elmegy Orbán Viktor a brüsszeli meghallgatásra, vagy hogyha nem megy el, akkor is brüsszeli meghallgatás fogja az ügyeket befolyásolni, és akkor sem a nemzeti konzultáció. Ilyen szempontból ez a sztori szerintem már kifulladt, és eléggé elavult, ahogy az előbb ezt
megfogalmaztam. Én megmerem jósolni, hogy sokkal többen fogják kitölteni a nemzeti konzultációs éveket, mint ahányan a CEU törvény ellen tiltakoztak. Tehát kifulladásról beszélni akkor, amikor feltételezhetően ez a fél és az 1 millió fő közé tehető lélekszám lesz legalább a legutóbbi nemzeti konzultáción 1 millióan vettek részt emlékeim szerint. Ezt azért alábecsülni egy évvel a választások előtti szituációban, azt a tényt alábecsülni, hogy azokról a témákról folyik a diskurzus, ahol az ellenzék nem tud labdába rúgni, és ahol a kormánynak a saját táborán túlmutatóan elfogadott gondolatai, döntései és intézkedései vannak, ezt szerintem hiba lenne.
Bocsánat, tudhat valamit a kormány, ami miatt meg kell állítani Brüsszelt? Valami támadást?
Hát minden területen persze. A migráció kérdésében ott van a kötelező kvóta, befogadási kvóta még mindig napirenden. Az Európai Bíróság májusban fog ezzel foglalkozni. Az adópolitikában tervek vannak, konkrét intézkedési csomag nincsen, tehát egy kicsit hátrébb van ez, mint a migráció, ugye, ahol egy elfogadott döntést akarnak végrehajtatni Magyarországról, és Magyarország azt mondja, hogy nem volt hatásköre az Európai Tanácsnak ennek a döntésnek a meghozatalára. És az Európai Unió jövője szenárió az ott van napirenden, tehát azok a tagállami választások, Franciaország, Németország tagállami választásai, azok az Európai Unió jövőjéről is szólnak, mert egészen biztosak lehetünk abban, hogy amint a német választáson is túl vagyunk, akkor meg fog indulni a magunióról szóló vita, a kelet-európai államokhoz fűződő viszonyról szóló vita, és ebben nagyon fontos, hogy a magyar kormány mögött hányan állnak. Pontosan a magyar kormány nemzetek Európájának vízióját hányan támogatják.
Ezek azok a kérdések, amelyek az átlag választópolgárt azért mindnapok szintjén egyáltalán nem érdeklik, bár egyébként a végén természetesen hatással van rájuk. Én azt gondolom, hogy itt egy szimbolikus harc folyik ebben a Brüsszel kérdésben, és Brüsszel mint egy bűnbak, vagy egy bűnbakképző elem tud lenni, illetve a negatív kommunikációnak valamilyen alanya tud lenni. Ezeket a vitákat minden országban lefolytatják, mondjuk például a föderális Európa, vagy nem föderális Európa, meg Európa, vagy többsebességes Európa kérdésében, de sehol sem zajlik ez ezen az érzelmileg kicsikét felemelt, és a nagypolitika által motivált szinten. Ezek általában
szinten... Nagy-Britanniában zajlott így, Franciaországban az elnökválasztás kapcsán zajlik így, és az AfD révén már Németországban is hasonló kérdésekről vitatkoznak.
Nyilvánvalóan Nagy-Britannia esete ebben az kérdésében az esetben természetesen speciális.
Tavaly júniusig tartott ott így. Tehát a népszavazás kapcsán nem voltak cizellált a bérvei a egyik vagy másik táborban.
Nyilván persze Nagy-Britannia esetében ez kétségtelenül így van, de én azt gondolom, hogy itt egyfajta ellenségképzés zajlik, ugyanúgy, mint ahogy a civilek esetében, ugyanúgy egyébként nem Strasbourg, hanem Soros esetében, és a 18-as választásra való felkészülés negatív kommunikációs elemének a tesztelése és legyártása folyik. Ebbe se látnék nagyon sokkal többet bele. A szakpolitikát és a szakpolitikai harcot pedig nyilván a szakpolitikusok fogják vívni, és azok a kérdések, amelyekről Ágoston beszél, azok fontos kérdések, és a jövőben eldöntendő kérdések, és Magyarország számára is fontos kérdések, de ezeknek a túlpolitizálása az nem hiszem, hogy segíti egy közösséghez való tartozás élményét.
Egy-egy dátumot mondanának? Mikor lesz a következő általános választás? Mit gondolnak?
Magyarországon? Uh-huh. Hát a törvények alapján április-májusban kell lennie. A 18 április elsője az húsvét vasárnap lesz. Szerintem az lenne az észszerű, de ez a köztársasági elnök kompetenciája, hogy közvetlenül utána, akár április 8-án választás legyen, mert áprilisban választottuk az előző parlamentet is, és a 4 éves mandátum matematikailag akkor jár le.
Logikusnak tűnik április 8-án a húsvét ünnepek után tartani ez a március 15-i forradalmi hangulat akkor már elmúlik, a húsvéti időszakban a kormánynak sokkal több lehetősége van kampányolni, mert azért néhány segítsége is akad, aki egyébként más időszakban nem. Logikusnak tűnik arra az időszakra tenni a választást.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Ráz Ágoston Sámon, a Nézőpont csoport vezetője és Bulai András, a Publikus Intézet vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes, felelős szerkesztő, Szécsi Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.